Segen, den er dir gewünscht. Erlöser Retter, Uram néped már nem fél, a futáról hív a holnap, közel van már a cél.
Vannak itt gyerekek, kisebbek, nagyobbak, gyertek ide előre, jó?
Gyermekek, jöjjetek, úrunk a dicsérjétek, szeressük az atyának az én királyát. Ő az örök szeretet, aki megmentett minket. Gyermekek, jöjjetek, őt dicsérjétek.
No, megvárunk mindenkit. A fiatalok is itt vannak, szerintem nekik is tanulságos lesz. Kedves gyerekek, nem tudom, hogy a mai reggeli előtt, amikor otthon leültetek az asztalhoz, mi volt az, amit tettetek, mielőtt hozzáláttatok az ételhez? Imádkoztatok, ugye? Minden étkezés előtt szoktatok imádkozni?
Igen.
Igen? Nekem, amikor kisgyerek voltam, ezekkel az étkezés előtti imákkal nekem nagy küzdelmem volt. El kell mondanom, nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, hogy mire gondol az ember, amikor a reggeli étkezés, az ebéd előtt, vagy a vacsora előtt, vagy bármikor, amikor így együtt vagyunk, elkezd az ember imádkozni. Én mindig arra gondoltam, hogy jó Istenem, olyan finom ez az étel, hogy most már én legszívesebben ennék. És már volt úgy, hogy el is felejtettem, és akkor gyorsan ránéztem a többiekre, mert csak én csámcsogtam ott az étellel, hát persze, hát a többiek imádkoznak. És akkor én is gyorsan imádkoztam. De a másik probléma legalább ugyanilyen nagy volt, amikor mondjuk spenót volt előttem, és hogy köszönjem én azt meg, hogy aznap spenótot kaptam reggelire, vagy ebédre, vagy vacsorára, vagy szóval valami olyasmit, amit nem annyira szeretek. De hallottam egy nagyon kedves történetet, olvastam nem olyan régen, ami nagyon elgondolkodtatott, és így felnőttként is újra át kellett értékelnem, hogy mit jelent az étkezések előtti imádság. Két világjáróról szól a történet. George és Erling. Képzeljétek el, hogy a sarkvidéket járták ők be, és az egyik északi sarki expedíciójukon, amit gyalog tettek meg, tudjátok, mennek hótalpal vagy léccel, és akkor maguk után húzzák a hóban az összes motyójukat, a sátrukat, a váltóruhájukat, az ételüket, konzerveket, és így mentek. Képzeljétek el, hogy 54 napon keresztül mentek így. Mentek a hóba 54 napig, és mentek, hogy odaérjenek a sarokpontra, ahol egy kis zászló ki van tűzve. És mentek, és elmondja, hogy már semmi felesleges zsír nem volt rajtuk. Azt mondja, még az izmok közül is minden ilyenkor elfogy, mert csak ami az élethez szükséges, ami az energia nyeréséhez szükséges, mindent felhasznál, és csak a legfontosabbat őrzi meg már a szervezet, és mentek és odaértek a sarokra. És amikor ott megálltak, és elkezdtek lepakolni, olyan ruháik voltak, és olyan sátruk volt, hogy gyakran éjszaka mínusz 40-50 fokban kellett sátrat állítaniuk, és lefeküdniük. Képzeljétek, mínusz 40-50 fokban. És 54 napig gyalogoltak így. És amikor odaértek, nagy meglepetésükre repülő zúgást hallottak a fejük fölött, és éppen egy amerikai katonai felderítő gép ment el, és nézte ott, hogy állott az állomás, meg hogy kik mozognak arrafelé, és ahogy meglátta őket, a gép csinált még egy kanyart, és visszafordult, és egy csomagot ledobott nekik. És viszonylag friss ételek voltak benne, friss konzervek, és friss penót, és friss karfiol, és friss káposzta, amit a gyerekek a legjobban, nem ezt szeretik a legjobban a gyerekek?
De.
Nem mindegy. És ahogy ledobták nekik, nekiültek, a kis sátrukat felállították, teljesen el voltak fáradva. És hogy kirakták az ételt, Erling már akart tenni, akkor George ránézett, és mosolygott, várj egy picit. És így azt mondja, számoljunk el 10-ig, és nézzük az ételt. És nézték, nézték, nézték. És azt írja ez az Erling nevű kutató, aki már alig várta, hogy ehessen, hogy ő ez alatt a 10 másodperc alatt értette meg, hogy milyen nagy kincs az étel, hogy milyen nagy ajándék, hogy ő él, hogy milyen csodálatos az, hogy ők idáig eljutottak. Azt mondja, ha ő kihagyta volna azt a 10 másodpercet, nem imádkozott, ő nem egy Isten hívő ember, nem egy vallásos ember, de most ez mindegy. Megállt, és azt mondta a barátja, ne habzsoljunk gyorsan, álljunk meg. Mi ezért szoktuk megköszönni, ugye? Mert hálát adunk az Istennek, hogy gondoskodik, hogy adott erőt a szüleinknek, hogy van pénzünk, hogy az országban nő a búza, az alma, a terem, stb. Van mit ennünk. És azt mondja, ez a 10 másodperc olyan értékes idő volt, ezért írta meg ebben az egyik könyvében, amit erről a túráról írt. Olyan értékes volt, olyan dolgokat értettem meg, amiket nem értettem volna meg, ha gyorsan behabzsolom, nem majd ebédnél odafigyelünk ugye erre, hogy ne habzsoljunk, hanem osszuk meg és adjunk hálát érte. Milyen fontos ez, nem gyerekek? Hogy amikor leülsz és ránézel az ételre, egy kicsit nézd meg, és mikor az olyan, de én ezt valami más nem lehetne, vagy ne mondj semmit. Csak gondolj arra, hogy ma most üres tányért kellene nézni. Gondolj arra, hogy milyen sok helyen a világban, jó, ha naponta kétszer esznek, jó, ha naponta egyszer esznek, csak valahogy legyen ott a szívünkben az a hála, hogy az ember a legéhesebb pillanataiban, a legnyavajgósabb pillanataiban, amikor nem ezt akarom, nem így akarom, akkor is megálljon, és a szívébe értékelje, és gondolja meg ezt, hogy milyen nagy kincs az, ami előttünk van, ami a tányérunkon van. Megjegyeztük? Vigyük el magunkkal, és bár lehet, hogy sarkutatók nem leszünk, lehet, hogy nem fogunk 54 napig mínusz 40-50 fokban sátorozni, menni, napi 17 órát is mentek, hogy teljesítsék a távot bizonyos időre. Napi 17 órát mentek sítalpa, hótalpa. De én azt kívánom, hogy mindig legyen ott a szívünkben az a boldogság, az az elégedettség, akár kukoricakását kapunk, akár müzlit, akár almaszeleteket, akár szójavirslit, akár nem tudom kinek milyen extra kedvencei vannak. Legyen ott a szívünkben az a hála, hogy de jó, és egy kicsit álljunk meg, és köszönjük meg mindig ezeket az ajándékokat. Úgy legyen. Amen.
Amen.
Gyermelmi jön, Jézusé a győzelem, nem soká, nem soká, eljön az Ura. Mikor Jézus ismét jön, isteni dicsőségem, mi öröm, lesz az új küldőm.
Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el az alapigénket. Mózes első könyve második fejezetéből a 24. verset olvassuk. Mózes első könyve második fejezetének a 24. versét olvassuk. Így szól az ige. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Tudom, hogy elsőre talán többeteknek az jut eszébe, hogy nem kevertem össze a szombatokat, már legutóbb a férfi és női szerepekről volt szó, mikor itt voltunk, és hogy most megint ilyen témát választok, vagy lehet, hogy körülnéztek, hogy van-e közöttünk, aki házasságkötésre készül, de nem ezek az okai egyébként ennek a mai ige választásnak. Egyetlen egy szót szeretnék itt kiemelni, és ez alapján gondolkodni a mi emberi kapcsolatainkról, és a mi Istenünkkel való kapcsolatról. Azt olvassuk a 24. versben, ha nyelvtani értelembe vett igék szerint vizsgáljuk az ige verset, akkor ott vannak ezek a kifejezések, hogy elhagyja és ragaszkodik.
elhagyja és ragaszkodik. Ez a szó, hogy ragaszkodik, ez egy gyönyörű kifejezés. Ez a szó tulajdonképpen a kötődésről szól. A te ragaszkodásodról. Kikhez ragaszkodsz? Kikhez kötődsz? Amikor Ádám és Éva hallotta ezt a mondatot, akkor talán megdöbbentek, mert ők nem ismerték ezt. Teremtett férfiként és nőként nem szüleikkel való kapcsolat megszakítás után léptek egymással házasságra, hanem a Biblia eredeti leírása szerint Ádám, akinek hiányzott egy igazi társ, az Isten álomban adott neki, Ádámnak álomban adott az Isten társat, és aztán, ahogy itt olvastuk az előző versekben, vagy olvashatjuk az előző versekben is, mikor felébredt, akkor hálát adott az Istennek az ő társáért. És ezután olvashatjuk azt, hogy Isten elmondja nekik, hogy veletek ez így volt, de ne lepődjetek meg, mert utánatok majd már szülőként ezt már nem így fogjátok megélni. Hanem majd, amikor a gyermekeitek nőnek fel, akkor lesz egy kötődésváltás az ő életükben, és ez a kötődésváltás, ez egy nagyon érzékeny és nagyon fontos területe az ember életének, ez a választása, mint egy egész életünkben egy nagyon fontos kérdés az, hogy a mi ragaszkodásunk, a mi emberi kapcsolatainkban és a mi kötődéseink vajon mennyire erősek és mennyire egészségesek. Nagyon érdekes ezt a szót, ha megkeressük másodta az Ószövetségben. Rút könyvének ez a híres története, ahogy Rút ragaszkodik az ő anyósához, vagy ahogy majd a közelében tartózkodik mindig Boáznak, ugye a leendő férjének. Ez a ragaszkodás kifejezés szerepel ott is. De akik az Ószövetséget szeretik, itt ugyanitt Mózes első könyve 34. fejezetében van egy különleges történet, amikor Jákob lányához, Dinához, Sekem, a kíveus uralkodó fia ugyanígy ragaszkodik, azután, hogy egyébként ez egy meglehetősen törvénytelen és erkölcstelen kapcsolatnak indul, mégis ez a ragaszkodás alakul ki benne. És én szeretném, hogyha kicsit elgondolkodnánk azon, hogy mit jelent ragaszkodni. Mit jelent ragaszkodni egymáshoz? Mit jelent ragaszkodni, mit jelent kötődni a mi emberi kapcsolatunkban? Mit tanít erről a Biblia? Nagyon érdekes könyv Perrottnak, a Kapcsolatklinika című könyve, aki szeretne erről kicsit többet, én is több gondolatot idézek majd tőle. Érdemes ezt a fejezetet elolvasni, hogy egy keresztény szerző, hogy miért van nekünk olyan sokszor problémánk ezzel az eredeti tervvel, hogy az Isten arra tanít minket, és úgy teremtett meg bennünket, hogy mi tudjunk kötődni és kapcsolódni egymáshoz. Hogy mi megtaláljuk azt, hogy mi az értelme, és hogyan működnek ezek a ragaszkodások. Nagyon szép egyébként a magyarban akár a ragaszkodni szó, akár a kötődni szó, benne már egy kicsit ez, hogy úgy ide teszem, és aztán nem tudom elvenni, nem? Tehát, hogy az úgy összetartozik. Olyan gyönyörű ez az alapító ige is, amelyik azt mondja, hogy elhagyja, ragaszkodik, és lesznek egy testé. Mi nem elsősorban, és nem kizárólag csak a testi egyéválásnak az intimitásáról, erről a csodájáról szól, amikor a szeretetben megy végbe, hanem azt jelenti, hogy tudok belehelyezkedni az ő helyzetébe, az ő gondolataiba. Mint hogyha így összekapcsolnánk az idegrendszereinket, és törekednénk, és keresnénk azt, hogy hogyan tudjuk érzékelni a lehető legjobban azt, ami a másikban gondolatilag, akaratilag, érzelmileg, bármi, ami lejátszódik. Szerintem ez gyönyörű kifejezés, hogy az Isten elmondja Ádámnak és Évának, hogy ne lepődjetek meg. Majd jön egy lány, és akkor majd látjátok, hogy a fiatok elkezd ragaszkodni, és elkezdi elszakítani ezt a köteléket, és elkezd egy másik valakihez, és egy igaz, őszinte szeretet ragaszkodás jön létre, és nyilván Ádámnak és Évának ez nagyon érdekes volt végignézni. És ez nem a bűn gyümölcse, hanem a kötődés váltásoknak megvan a maga egészséges folyamata. De vajon hogyan? Anthony Stortól szeretnék egy mondatot idézni, ami szerintem nagyon találó, és arról szól, hogy miért van sokszor csalódás, bár mindannyian vágyunk arra, hogy ragaszkodni tudjunk, meg kötődni tudjunk, de mégis miért jellemző sokszor akár idővel is csalódás ennek a vágynak az ellenére a mi emberi kapcsolatainkban. Azt mondja, hogy Csak akkor alakíthatunk ki igazi kapcsolatot valakivel. Hogy fejeznétek be ezt a mondatot? Ha megismertük, aztán hogy lehet még befejezni? Ha ragaszkodunk hozzá. Csak akkor alakíthatunk ki igazi kapcsolatot valakivel.
Ha föntről kapjuk.
Ha föntről kapjuk. Mindegyik nagyon fontos gondolat. Szeretjük, ragaszkodunk, szeretjük. Olyan értelemben mondja itt a szerző, hogy mint hogy azt mondanánk, hogy csak akkor tudunk egészségesen kötődni valakihez, ha nincs rá feltétlenül szükségünk. Milyen érdekes ez a mondat, nem? Csak akkor alakíthatunk ki igazi kapcsolatot valakivel, ha nincs rá feltétlenül szükségünk. Nagyon érdekes a szerző, ahogy két gondolatot kapcsol ehhez. Azt mondja, hogy a kötődéseinkkel és a ragaszkodásunkkal, ahogy ezt az Isten megteremtette, hogy az egészséges legyen. Hogy az átkötődések is menjenek. Vagy hogy ne legyen az, hogy jaj, megijedek valami kis sikertelenségtől, és már is keresek valami újabb kötődést valakihez, akihez kötődhetek. Az, hogy a két hazugsággal kell leszámolnunk. Az egyik, szükségem van valakire, hogy teljes életem legyen. Ez az egyik hazugság. A másik pedig, valakinek szüksége van rám, és akkor majd teljes lesz az élet. Milyen érdekes, nem? Mert hogy mi sokkal inkább azt gondolnánk, hogy hát ezekre épül a kapcsolódás, egy igazi kapcsolódás. Azt mondja, hogy tisztázni kell ezeket a hazugságokat, azt mondja, nem mást akarunk becsapni ezzel, hanem nagyon sokszor éppen nekünk kell magunk miatt megérteni és megtanulni azt, hogy mit jelent a kötődés egészségesen, mit jelent az a fajta ragaszkodás egészségesen. Ami nem arra épül, hogy jaj, legyen már valaki akire, és akkor mi lesz azzal az emberrel? Mindenemet megosztom vele, minden terhemet átpakolom a vállaira, a terheimet, a gondjaimat. Vagy pedig jön a másik szerep, a másik tévedés. Hadd mondjam így a hazugságot, hogy ezek jó szándékú tévedések. Csak mint a tévedések általában, ha én csak tévedek, és nem arra kell menni, hanem arra, teljesen mindegy, hogy tévedés volt, vagy rossz szándékú. Rossz helyre fogok eljutni. Nagyon érdekes, amit majd látunk, a Biblia is mit tanít erről a ragaszkodásról, kapcsolódásról. Mert mi emberek készek vagyunk akár bármit megtenni, az emberi ragaszkodásunkkal egy olyan kapcsolatért, amivel a másik egyáltalán nem olyan elkötelezett a mi irányunkba. Csak egyáltalán hagyja, hogy én ragaszkodjak hozzá. Az elfogadás és az elismerés utáni vágy volt a legfőbb hajtóerő egész életem során, mondta egy nagy magyar tudós, Selye János, stresszkutató. Hallottatok róla biztos, nem? Mennyire ott van az ember lelkében ez? Mik a kulcskifejezések? Az elfogadás és az elismerés utáni vágy volt a legfőbb hajtóerő egész életem során. Mi ezzel a problémát? Milyen jó, hogy volt ilyen hajtóereje? Milyen komoly kutatásokat? Milyen komoly eredményeket munkált ez a hajtóerő az ő életében, nem? Hogy korunk egyik modern népbetegségével ma már tudatosan is tudunk mit kezdeni, és mégis milyen elgondolkodtató, ezt ő őszintén és önkritikusan mondta egyébként el. Az elismerés és az elfogadás. Valamire becsüljenek, valaminek tartsanak. És az ember azonnal kapcsolódik. Az ember, ahogyan szokták mondani, hogy ahonnan értékelő visszajelzéseket kap, azonnal próbál oda kötődni, kapcsolódni, mert mi a két nagy tévedésünk? Szükségem van valakire, hogy teljes legyen az életem, vagy jaj, de jó, megtaláltam azt, akinek rám van szüksége, és már teljes az életem. Mi a veszélye ezeknek az elveknek? Mi a veszélye az ilyen kapcsolódásaink? Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, főleg a történeti könyveket, és én ezért nagyon szeretem az Ószövetséget, nagyon szeretem az evangéliumoknak azokat a leírásait, ahol folyamatában emberi jellemfejlődéseket olvashatunk. az elesések nagy részében, nem tudok statisztikát mondani, most azt mondom, hogy 90%, nem mondok számot, nem tudom alátámasztani. Kétharmad rész, az azért jó szám, mert duplája az egyharmadnak. Nem? Szóval a döntő részében azt látjuk, hogy az emberi kapcsolatoknak, mert az Isten szeretett kapcsolatokra teremtett minket, ő maga azt mondta, hogy kapcsolódni kell, ragaszkodni kell, kötődni kell. Nem jó az embernek egyedül lenni. Az Isten teremtett így bennünket, tehát ez a vágy, ez teljesen helyén való. De mégis azt látjuk, hogy ezeknek a történeteknek a tragédiája nagyon-nagyon-nagyon sokszor ez a kötődési probléma. Ahogy kötődtek egymáshoz szülő és gyermek. Láthatjuk az aszimmetrikus kapcsolatokat például a pátriárkák életében, nem? Érdekes megnézni Jákob és Ézsau szülői kötődését, igaz? Ahogy mind a kettő oda kötődik, ahova, az egyik az anyjához, a másik az apjához. Nagyon érdekes megfigyelni házasságoknak a leírását, ahogy az ő kötődésük, az ő ragaszkodásuk emberivé válik, ahogy formálisan fennmarad a kapcsolat, de igazán nem érti. Gondoljunk mondjuk Dávid házasságaira, és milyen szomorú, hogy itt többes számba kell beszélni. Hiszen gyakorlatilag újabb és újabb kísérleteket tesz arra, persze felelős ókori ember módjára minden feleségért vállalja a felelősséget, de egy ilyen nagyszerű ember, egy ilyen Isten szíve szerint való király is a magánéletében nem találja meg azokat a törvényszerűségeket, amiknek a segítségével ebből a vágyakozásból, ebből a ragaszkodásból egy valóban egészséges emberi kapcsolatot tudnak kialakítani, és nem is beszélek már arról, hogy ennek következtében aztán majd hogy neveli a gyermekeit is, és ott milyen ragaszkodások és rossz értelembe vett kötődések alakulnak ki. Szóval tényleg még egy gondolat erejéig azért érdemes itt megállni, hogy mi a nagy veszély ebben a két félreértésben? Szükségem van valakire, és teljes lesz az életem. Amikor társas kapcsolatokról, vagy társas intelligenciáról szóló előadás van, az emberek nagy része pont azért jön el. Mert azt mondja, hogy én nem akarom elhinni, hogy én egy összeférhetetlen ember vagyok, már pedig kudarcok vannak a kapcsolataimban, ezért most remélem kapok egy receptet majd, amit elviszek, és ez alapján meg fog ez valósulni végre. Hogy őszinte legyek, szerintem, aki tartja az ilyen előadásokat, az is csak úton van. És senki nem kiálthatja magát ki győztesnek. Ez egy olyan lecke, engem sokszor megdöbbent a Biblia legelejének ez a bevezetése. Bűneset előtt vagyunk, Mózes első könyve második fejezet. Még nincs bűneset, de az Isten azt mondja, hogy nektek embereknek az egymással való kapcsolataitok a legnagyobb feladat és kihívás, amit meg lehet tanulni, én segítek nektek. Nem véletlen, hogy folytatódik az első emberpár élete. Ugye szoktuk mondani, az első közös napjuk egy nyugalom nap lesz. Hatodik nap megteremtette, hetedik nap. De érdekes, hogy nem azt mondja, hogy szerveztem nektek egy szombatot, hogy most kettesben legyetek romantikusan együtt. Nem csak ez volt, hanem az Isten velük volt. Mert az ember számára nincs nagyobb lecke, mint a legfontosabb isteni jellemtulajdonságnak, a szeretetnek. A ragaszkodó, kötődő szeretetnek a megtanulása. És ahogy szoktuk mondani, hogy az első emberpár az nem egy befejezett, tökéletes alkotás volt, hanem őket fejlődésre teremtette az Isten. Igazából most jött még nekik a java. Most kezdődött el az, ami aztán majd láthatjuk, hogy problémát is okoz, hogy milyen az, amikor ők egymáshoz ragaszkodnak, de azt tudják, hogy az Isten már nem lehet ott velük annál a fánál, amiről pedig nem kéne venniük a gyümölcsből, és ha ketten vannak és ragaszkodnak egymáshoz, és Ádám azt mondja, hogy ha te, akkor én is, ez a ragaszkodás nem ugyanaz, mint hogyha az Isten is ott lett volna velük, és akkor nem hoztak volna ilyen döntést. Miért nem elég a másik jelenléte az életünkben? Amikor az önértékelésünket és a jellemfejlődésünket elkezdjük arra alapozni, hogy egy általunk becsült és nagyra értékelt ember milyen jót mond rólunk, vagy milyen rosszat mond rólunk, akkor valójában egy hozzánk hasonló kereső emberre építjük rá személyiségünket. Van ebben valami szomorú garancia arra, hogy a visszajelzések akár pozitív, akár negatív értelembe vagy irányba torzak lehetnek. Érdekes, hogy amikor az ember ilyen célt tűz maga elé, hogy kiteljesedjek, hogy valóban megismerjem az örömöt és a békességet, akkor gyakorlatilag arra gondol, hogy és ehhez keresek magamnak valaki embert, aki egyébként hozzám hasonlóan ugyanezt keresi. Tehát ő sincs tisztában ezzel. De talán, ha mind a kettőnknek van egy-egy mankója, így meg összekapaszkodunk, akkor úgy már egyszer fogunk tudni versenyfutásra is jelentkezni. Pedig ebben nincsen garancia. Egy idézetet szeretnék egy 20. századi, egy közíró, gondolkodó, Walter Lippmann, amerikai szerző, az egyik amerikai elnöknek a politikai tanácsadója volt, de nagyon kedves, nagyon értelmes gondolatokat írt így az emberi kapcsolatokkal összefüggésben is. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy mi teljessé vagyunk, ehhez nem egy másik embert kell keresnünk. Ehhez újra és újra felül kell vizsgálnunk a ragaszkodásunkat és a kötődéseinket egymáshoz. Ez egy olyan kockázatos felülvizsgálat, nem? Végre találtam valakit, aki a közelemben van, valaki, aki már 20 éve bírja mellettem, valaki, aki már 40 éve bírja mellettem. Végre már legalább valakihez tudok kötődni. Hát, hogy most jó, rosszul, meg hát én is olyan vagyok, amilyen, meg a másik is olyan, amilyen, de legalább valahogy összetartunk már. Aztán hol egyikünk sír, hol másikunk sír. De ez az Isten vágya. Ennyit akar csak adni, amikor nekünk a ragaszkodásról tanít a Szentírás. Azt mondja Walter Lippmann, hogy ne féljünk attól az úttól, ami a valódi ragaszkodás és kötődés megtanulásához vezet. Tulajdonképpen két összetevője van. Nem mondanám, hogy lépcső, mert az azt jelenti, hogy egymás után következik, és nem lehet sorba állítani. De két összetevő van. A világ megértéséhez vezető legkiválóbb eszköz az önvizsgálat, amely által arra is ráébredünk, hogy embertársaink mennyire hasonlóak hozzánk, és hogy felebarátaink valódi énje leginkább saját magunk megismerése útján tárulhat fel előttünk. Nem olyan bonyolult ez a mondat, de nagyon nagy igazság. Azt mondja, a világ megértéséhez vezető legkiválóbb eszköz. Hányan megírták ezt a Bibliában? 139. Zsoltár. Hogy kezdődik? Mi az a kérés, amit ott mond a Zsoltár író? Ugye a végén mondja, hogy vizsgálj meg engem. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Tudjuk, hogy bibliai értelemben az önvizsgálat azért mást jelent, mint amit akár, bár Lippmann zsidó származású, tehát, de nem vallási alapon fogalmazta meg ezt a mondatát, de teljesen igaz az az irány, amit mond, hogy várjunk már, amíg önmagammal nem vagyok tisztában, addig hogyan akarok én valakihez ragaszkodni. És hogyha én valakivel már bármennyi ideje és egy kötődő kapcsolatban vagyok, hogy ez valóban építő és erősítő legyen. Ez valóban, hát nem egy összeragasztunk, aztán hát már sehogy nem tudunk, és inkább nem kockáztatunk ezt, meg túléljük valahogy, de jobb, mint a semmi. Nem erről beszél a Biblia. Arról beszél, hogy az igazi ragaszkodás az gyógyulást és gyógyítást eredményez. Amikor egészségesek a ragaszkodásaink és kötődéseink, ami emberi kapcsolataink, házastársi, szülőgyermek, vagy több generáción átívelő, vagy baráti ragaszkodások és kötődések, az a személyiségünk, vagy hogy mondjam, hogy a Biblia alapján nagyon egyszerű, hát a jellemfejlődésünkre. Gyógyítólag hat, gyógyulunk. És a gyógyuló ember az a maga környezetében is gyógyítja a többi embert. Mert ez a legerősebb hatás, amivel tudunk lenni a másikra. Hogy mondta Lippmann? Az önvizsgálat által arra is ráébredünk, hogy embertársaink mennyire hasonlóak hozzánk. Amíg nincs önvizsgálat, addig azt látjuk, hogy nézd már ez ilyen, nézd már ez olyan, nézd már ez olyan. Emlékszünk a hegyi beszédből, Jézus mit mondott erre? Ne ítéljetek. Amikor a gerenda és a szálka ott van, akkor Jézus azt mondja, hogy a szálka van a másik szemében, és a gerenda van az én szememben. Amikor nem vagyok képes a ragaszkodásra, kötődésre, akkor van ott az a nagy veszély, hogy az ember a kapcsolataiba olyasmit visz be, ami elválasztó. Olyasmit visz be, ami nem gyógyítja sem őt, sem a környezetét. Ehelyett, amikor az ember azt mondja a zsoltárossal együtt, hogy Uram, te megvizsgáltál engem és ismersz. Istenem, én nagyon szeretném, hogyha nem csak úgy ismerhetném magamat, ahogyan néha kicsit őszintébben elszámolok magammal, már leültet a család, és azt mondja, hogy mit csinálsz, és akkor azt mondom, jó, hát igazatok van, és akkor inkább bevallok három dolgot, hogy másik kettőről ne kelljen beszélni, de ha gyorsan elmondok három hibámat, akkor lehet, hogy megúszom, hogy a többi 21 elő se jön, nem? Mit mond a zsoltáros az önvizsgálatról? És ez egy minőségi különbség. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Ismered az én járásomat, az én kelésemet, az én fekvésemet, az én ülésemet. Ismered az én, modern szóval így mondanánk, ismered az én géntérképemet. Tudod, hogy mit hoztam? Apa, nagyapa, dédnagyapa, ők, szé, hogy vannak a sorrendben? Nem tudom ezeket pontosan. Ugye valahogy így vannak nagyjából, nem? Istenem, te rám nézel, és nem azt látod, hogy János 2019. március 16-án ilyen állapotban van, hanem térben és időben látsz engem. Nem pusztán azt ismered, amit senki nem tud rólam, de azt is ismered, ami ezek után leszek. Mégis annyira szeretsz, hogy mindez téged nem befolyásol abban, hogy mivel én most a pillanatban élem meg az életemet, te azt mondd, hogy ma segíteni akarok neked. Ma akarom neked tanítani a szeretetet, a hitet, a reményt, hogy így éld az életedet. A világ megértéséhez vezető legkiválóbb eszköz az önvizsgálat, amely által ráébredünk, hogy embertársaink mennyire hasonlóak hozzánk, és szövetségesek leszünk. Nem harcolunk, mert minek egymást gyengíteni, nem? Szövetségesek leszünk. Mert az Isten erre teremtett bennünket, erre teremtette a hívő gyülekezetet. Hogy itt semmelyikünk nem alkalmas a kötődésre, a ragaszkodásra, mégis összetartsunk. És higgyük el, hogy az Isten azért adott egymásnak minket, hogy nem különböző játszmákkal valahogyan fenntartsunk állarcokat és látszatokat, hanem hogy tanuljunk, mert mindannyiunknak van mit tanulni. Fele barátaink valódi énje leginkább saját magunk megismerése útján tárulhat fel előttünk. És amikor az Istennel rendben van a ragaszkodásom és a kötődésem, akkor már nem emberi módon megyek oda a másik emberhez sem. Egyrészt, mert ő segít nekem magamban is teljessé válni, másrészt, mert a másikat nem kapaszkodóként, nem eszközként tekintem. Félretettem azt, hogy szükségem van valakire, hogy teljessé legyen az életem, vagy jaj, de jó, találtam végre valakit, akinek rám van szüksége, és teljessé lett az életem. És engedjetek meg záró gondolatul három rövid ige hivatkozást. Az önvizsgálatnál azt mondtam, hogy az csak az egyik összetevője annak, hogy ragaszkodni és kötődni tanuljunk. De itt van a másik nagyon-nagyon fontos összetevő. Kapott már ez is hangsúlyt, de most szeretném a nagy felkiáltó jelet kitenni a másikhoz. Az idézett Zsoltárban, a 139. Zsoltárban azt mondtuk, hogy az Isten taníthat minket önismeretre. Én azt a gondolatot szeretném itt zárásul elmondani, hogy egy különleges Istenünk van, aki nem megtanítani akar minket a ragaszkodásra és a kötődésre, hanem ő maga szeretne kötődni hozzánk. Milyen furcsa, nem? Azt mondja, hogy olyan nehéz hozzánk kötődni. Nem azt mondja, hogy hát miért nem találom már meg az Istent, hogy jaj, hát keresem, meg nézem az égen, de ugye Laplace, a híres csillagász mondta, hogy megalkottam a kor legnagyobb távcsövét, végignéztem a világegyetemet, sehol nem találtam az Istent. Szumma, nincs Isten, ugye? Milyen érdekes, amikor a Biblia máshonnan közelíti meg a kérdést. Azt mondja, hogy ember, észrevetted már, hogy van egy megfoghatatlan kincsérték a világban, ez a szeretet. Ez az Isten ajándéka. És azt az Istent, akit te nem ismersz, az az Isten, ezáltal a senki által le nem rajzolható, meg nem fogható nagy-nagy ajándék az igazi cselekvő önfeláldozó szeretet által akarja a boldogságot adni minden ember szívének. És a Biblia ezek után csak erről szól. Ember az Isten szeretne kötődni hozzád, engeded-e? Jön egy ragaszkodó Isten. De az ember azt mondja, nem, előbb old meg ezeket és ezeket a problémáimat, hogy bízzak benned. Jön egy kötődni akaró Isten, és azt mondom, hogy nem, mert én már annyit csalódtam emberekben, hogy nekem már biztos az Isten is olyan csak, mint az emberek, és ugye a vallás történet erről szól, az emberképű istenekről. Nem. De a Biblia miről beszél végig? Nagyon érdekes az isteni kötődésnek, ragaszkodásnak a három minősége. Az egyik az atyai elfogadó kötődés. Lukács evangélium a 15. fejezetében azt olvassuk a tékozló fiú példázatában, hogy az Isten kötődése olyan, hogy amikor a fiú hazaindul, miután mindent eltékozolt, az atya már jön elő, hogy ragaszkodjon és kötődjön hozzá, hogy fogadja. Az Isten az elfogadó kötődés Istene. Egy gyönyörű tanítás. Ha elolvassuk ott a 15. fejezet 18. és 20. verseit, hogy leírja ezt az ige, hogy várta, hogy megy elé, és amikor megöleli, mit mond neki, mikor kötődnek újra egymáshoz. És ott van leszakadt sarúval, és szétszakadt ruhával, és büdösen, koszosan, ott van az a fia, aki megbántotta őt, amikor elhagyta a házat. Mit mondod? Ez az én fiam, meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Mert az Isten ragaszkodása és kötődés, az atyai kötődés. Miért hangsúlyozom az atyait? Mert nagyon sokan hozunk magunkkal a családi életünkből sérüléseket. Hozzuk magunkkal a nem sikerült atyai kötődést a családunkból. Hozzuk magunkkal a nem sikerült szülői kötődést. Nemhogy nem ragaszkodtak, kötődtek, hanem ezen egyenesen taszítottak, löktek. Önző módon esetleg viseltettek irányunkba. Emiatt a seb miatt nem vagyunk hajlandóak gyógyulni. Emiatt a seb miatt nem bízunk, haragszunk. És jön az Isten, és azt mondja, az elfogadó atyai kötődés. Hogy én jövök, engem nem zavar, hogy milyen vagy. Én nem szabok feltételeket. És az Isten azt akarja, hogy higgyük el, hogy létezik ez a szeretet. És a Biblia erről szól, erről a hitről. Aztán ott van a kötődés második minősége. Ez az azonosuló, testvéri azonosuló kötődés. Nagyon szépek ezek a szavak. A magyar nyelvnek a testvér szó az egyik legszebb szava. Miért? Miből áll ez a szó? Test és vér, igaz? Ne felejtsük el, hogy fizikai értelembe véve a hozzánk legközelebb álló ember a világon, ha van ilyen, és nem egykék vagyunk, az a testvérünk egyébként. Közelebb áll hozzánk, mint az édes apánk és az édes anyánk. Közelebb áll. És amikor a Biblia arról beszél, hogy persze lehet, hogy nincs testvéred, persze lehet, hogy olyan testvéred volt, aki hát abban mindenben segített, csak abban nem, hogy ragaszkodj és kötődj. Akkor mit mond a zsidókhoz itt levélben? A 4. fejezetben, az 5. fejezetben, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, hogy a igaz rá, hogy testvér, igaz? Testé lett, gyermekként megszületett, nem királyok bölcsőjébe ringatták, és azonosult velünk. Mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. És azt olvassuk, hogy ő maga is azokat a hitbeli győzelmeket aratta, amikre minket is meg akar segíteni, meg akar tanítani. Ez az azonosuló, az atya, az az elfogadó kötődés. A testvéri az az azonosuló kötődés. Amikor az ember ezeket megismeri a Bibliából, hirtelen rájön arra, hogy nincs tovább mentség arra, hogy panaszkodok a szülői hátterem miatt, panaszkodok a rokoni hátterem miatt. Természetesen ezek terhek, de az Isten az ő kötődéseinek ezt a három minőségét azért mutatja nekem, azért ígéri nekem, adja nekem, hogy félretegyem a mentségeket, az állarcokat, a hazugságokat, és bízzam rá magam. És itt van a gyönyörű, a harmadik, az egyéváló kötődés. Olvastam ehhez az 1 Mózes 2.24-et, igazán ragaszkodik az ő társához. De zárásként én Hóseás próféta könyvére szeretnék hivatkozni. Van szebb? történet a ragaszkodó kötődésre, az egyéválló, ez a harmadik minőség. Első isteni kötődés, elfogadó, második azonosuló, harmadik az egyéválló. Miről szól Hóseás proféta könyve? Hóseás a hűtlen népnek meg akarja azt tanítani, hogy mit jelent? Mit jelent az Isten szeretete irántuk? És Hóseás, köszönöm szépen, Hóseás az Isten tanácsára és bátorítására, nyilván volt ez benne is, készség. Bekopog a települése első számú kurtizánjához, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha a feleségem lenné mostantól. És az egész város rajtuk nevet. És Hóseás azt mondja, hogy Isten ember hogy tehet ilyet? És Hóseás azt mondja, hogy ilyet igazából csak az Isten embere tehet. Az mondja, hogy szeretném, ha mostantól a feleségem lennél. El tudjuk képzelni ennek a nőnek a meglepődöttség? Miből fogok megélni? Hogy lesz? Az eddig nem éltem rosszul. Hóseás azt mondja, mindenről én fogok gondoskodni, én a férjed leszek mostantól. Na jó, de mit gondolnak róluk? Ne foglalkozz az, én azt szeretném, hogyha ezentúl az utcán az én oldalamon jönnél végig, te vagy az én feleségem, mi egyek vagyunk mostantól, egy család. És ha te szülsz nekem gyerekeket, az az én gyerekem lesz. Az egyé váló kötődés és ragaszkodás. Nem gyönyörű? És mit mond az Isten, mit üzen ezáltal Izraelnek? Mit üzen ezáltal a Bibliában, a Jelenések könyvéig, ez egy kulcsjelkép, a hűséges Isten. A sokszor hűtlen emberhez is hű Isten, aki egyé válva akar ragaszkodni. Azt üzeni, hogy elfogadó kötődéssel, azonosuló és egyé váló kötődéssel szeretlek. Azt üzeni, hogy a továbbiakban ne emberekben keresd azt, amit soha nem fogsz embertől megkapni, csak rész szerint, és akkor adj hálát, mert az is az Isten ajándéka. De hogy tanuljuk meg és értsük meg azt, hogy mekkora kincs az, hogy a világegyetem Ura a tiszta, ragaszkodó kötődést ajánlja nekünk. Az ő atyai elfogadásával, Jézus Krisztus az ő testvéri azonosulásával. Ezt nincs mit szégyelned, én mindenben hozzád hasonlóan itt jártam a Földön. És ezzel a gyönyörű történettel, ahogy a nevére vesz, és azt mondja a vőlegény Jézus Krisztus nekünk, a mennyasszonynak, hogy nekem egyáltalán nem dehonestáló az, hogy ti vagytok nekem. Nekem ti a legszebb mennyasszony vagytok. Gyönyörű, nem? Az Isten adja, hogy ne legyen szükségünk állarcokra, hogy kikerüljük a csalódásokat, és hogy egyre inkább a mi egészséges ragaszkodásaink az embereket is segítsék. Nem a magunk erejéből, mert az nem fog menni, egyikünknek sem, Isten segítségével, hogy gyógyuljanak körülöttünk is a kötődések. Úgy legyen. Amen. Szerető édesatyánk, köszönjük azt, hogy megfogod a mi kezünket a te igéd által, hogy Jézus Krisztus által közel jössz hozzánk, és biztosítasz afelől, hogy bár mindenestől fogva ismersz minket, de ez az annál nagyobb szeretetben nem akadályoz téged, hanem még inkább kegyelemmel is, és jósággal nézel ránk. Édesatyánk, keressük azt az embert folyamatosan, aki valahogy felvállal minket, vagy keressük azt, aki elismer, vagy elfogad, vagy keressük azt, aki, ha lát is bennünk rosszat, de nem nagyon szid meg minket. Segíts, édesatyánk, hogy hozzád menjünk gyógyulni. Segíts, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, ami annyira be tudja tölteni a mi életünket, hogy nem kuncsorgunk és koldulunk utána innen-onnan össze szereteteket, hanem emberi szeretetet, hanem még mit tudunk másoknak reménységet és békességet adni, nem magunktól, tőled. Legyél velünk, és vezess ebbe az irányba minket is. A mi igazi jellemfejlődésünk, érezzük, hogy ezen a ponton dől el, nem a szavak szintjén, nem a tettek szintjén, mert abban sajnos képesek vagyunk emberileg is ideig, óráig mutatni valamit, de kérjük, hogy mélyen belülről te folytasd a munkát a mi szívünkben is, és legyél velünk az önismeret, sokszor félelmetes, de nélkülözhetetlen tükrével is. Így maradj velünk, és a te atyai szereteteddel, Jézus Krisztus testvéri szeretetével, és a te vőlegényi megváltó kegyelmeddel így kísérjél minket életünk további idejében is mindenkor, és óvjál minket, hogy ne essünk kétségbe. Jézus nevében köszönjük, hogy kérhettünk, és az ő nevéért te meghallgattál minket. Amen. Azt mondja az Úr, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Amen.